Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Korábban már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét, tudatta a Magyar Posta az MT-vel. A Magyar Posta már február 6-án megkezdi a februárban esedékes a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják majd a címzettek. Egy év alatt több mint 8000-en, másfél év alatt pedig már 12000-nél is többen vettek részt külföldi felsőoktatási képzésben a Pannonia ösztöndíj program keretében, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika felidézte, a programot azért indították el korábban a tervezethez képest, mert a struktúraváltó magyar egyetemeket kizárták az Erasmus programból. A hallgatókkal, az egyetemekkel, a Tempus közalapítvánnyal tárgyalták át, hogy a tapasztalatok alapján mit érdemes javítani az Erasmusban, ezért alkalmazzák most már az automatikus kredit elismerést, a magasabb ösztöndíjakat, azt, hogy az egész világra nyitottak, nem csak az európai egyetemekre, továbbá rugalmasabbak azok az időtávok, amelyekben részt vesznek a hallgatók. A Szilágyságban is adománygyűjtést indított a szilágycsehi templomtorony újjáépítéséért a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A szakhatóságok elemzik a torony leomlásának okát. Az RMDS Szilágy megyei szervezete csütörtökön közétett felhívásában azt írta, hogy az adománygyűjtést minden szilágysági magyar közösségben megszervezik, és az összefogás fontosságát hangsúlyozza. Arra kérik a szilágysági magyar közösségek tagjait, hogy adományaikat juttassák el az RMDS-es polgármesterekhez, alpolgármesterekhez, helyi önkormányzati képviselőkhöz, vagy a helyi RMDS szervezetek székházaiba március 15-éig. Az Otthonstart a legnagyobb érdeklődést kiváltó és a legerősebb otthonteremtési program a rendszerváltás óta, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Máté Szalkán. Panyi Miklós elmondta, a január végi adatok szerint a folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 000-et, és további 15 000 hitelkérelem van folyamatban. Kifejtette, minden hónapban körülbelül 5-6 000 közötti a pénzintézeti hitelfolyósítások száma, így azt lehet mondani, hogy egy év alatt akár 60 000 otthonstartos szerződés megkötése várható. A Diaszpóra program idén 1000, 10 és 25 év közötti a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra. Arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartott tájékoztatón. Nacsa Lőrinc emlékeztetett. A program 10 éve indult, célja, hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide és közösségben egy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól. Haladéktalanul kiutasítja a kormány Magyarország területéről a kényszer sorozásban résztvevő ukránokat, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Az nem derült ki, hányan vannak Magyarországon azok közül, akik Ukrajnában részt vesznek a kényszer sorozásban. Mégis folytatja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodással összefüggő jogalkotási munkát az Európai Parlament. A testület még január 21-én jelentette be, hogy az amerikai elnök vámfenyegetései, valamint Grönland tervezett megszerzése miatt felfüggeszti a munkát. A termelés csökkentése miatt mintegy 900 dolgozótól válna meg a Dacia. A romániai székhelyű vállalatnál ezt nem elbocsátással tervezik, a cégvezetés jelentős összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra, olvasható az Inforádió oldalán. Végül a pénteki időjárásról. A látási viszonyok fokozatosan javulnak, ezt követően felhős idő valószínű. A csapadékzóna fokozatosan helyeződik északkelet felé. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 8 és 14 fok között várható. Északkeleten pár fokkal hidegebb maradhat az idő. Híreinket hallották.
Mégis mindig keres az örökös vándorút, véget soha nem ér, s ha nincsen gyökerek, elvisz a szél. Mindenkinek vannak különös vágyai, de felelősséggel tartozunk, ha számít ránk valaki, lehet belőle száz is, az az egy többet ér, s ha elfelejteni, elvisz a szél. Jó, csak a szívével lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. Évek, óráin, egy perc az életünk, az ember önmagában semmit sem ér, ha nincsen barátunk, elvisz a szél.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Baksa Brigitta néprajzkutatót, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárát, akinek tankönyvei, tudományos előadásai elősegítik a néphagyomány bemutatását a köznevelésben és a felsőoktatásban tanulók számára. Mai műsorunkban a farsangi népszokásokról beszélgetünk. Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy mettől meddig tart hazánkban a farsangi időszak.
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Örömömre szolgál, hogy beszélhetünk a farsangi hagyományokról. Egy olyan időszakról van szó, aminek a kezdete állandó, a vége pedig változik a húsvét függvényében. Január 6-a a vízkereszt, a farsangi időszak kezdő napja. Nagyon izgalmas ez a nap, mert egyben záró napja a karácsonyi ünnepkörnek, és elindítja rögtön a farsangi időszakot. Ehhez a naphoz is számos hagyomány kapcsolódik. Talán érdemes ezekkel kezdeni, hogy mit is jelent vízkereszt napja. Az Úr megjelenésének ünnepéről beszélünk, Epifania Domini néven ismert. Három királyok napjának is szokták nevezni, és ami talán még ma is sok helyen él, ehhez a naphoz kapcsolódik a házszentelés. Nagyon sok helyen nem csak az új házakhoz, hanem a régi házakhoz is elhívják a papot, aki ezen a napon megszentelt vízzel a házra is áldást hoz. Ilyenkor szokott felkerülni a bejárati ajtó fölötti szemöldökfára az adott esztendőnek az évszáma megbontva, jelen esetben a 20 és a 26, és közé kerül három betű, a C, az M és a B. Hagyományosan a latin kifejezés Christus mansionem benedicat, Krisztus áldja meg a hajlékot, mondatnak a rövidítése. Később aztán ez a néphagyományban a három királyok nyelvének kezdőbetűjére fordítódott le. Gáspár, Menhér és Boldizsár nevének kezdőbetűjét is leolvasták erről a három kezdőbetűről.
Arra kérem Brigittát, mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mi volt a farsang eredete, és hogyan változott ez az idők során?
Hát ez a január 6-ai kezdés egy viszonylag hosszú időszakot ölel fel, és egészen ősi eredetű ünnepidőszaknak tekinthetjük, hiszen ebben az időszakban már mondhatjuk azt, hogy az ókortól kezdve jelen voltak azok a szokások, amelyek a természet megújulását hivatottak megünnepelni. Ilyenkor, főleg a földművelő népek körében a nap diadalát, a különleges alkalmakat ünnepelték, és már egészen az ókori Görögország szokásai között megtaláljuk ezeket az ünnepeket. A római birodalomban a téli napforduló idején zenével, tánccal, gazdag étkezéssel tartották meg az időszakot. Ezek a nagy mulatságok a Szaturnáliához kapcsolódnak, az idő isteni Szaturnuszt ünnepelték meg. Gyakorlatilag egy féktelen jókedvvel eltöltött időszak, amit tekinthetünk a későbbi farsangi szokások indulópontjának, ősének, és egyben a farsangi karneválok előképének is.
Ismeretesek, nagyon híres farsangi karneválok. Arra kérem, Brigittát, soroljon fel ezek közül néhányat.
Bizonyára nagyon sokan ismerik a legnevezetesebbeket, a Riói Karnevált. Ez talán az egyik legnagyobb szabású farsangi rendezvény, amiről szinte minden évben értesülünk. Hosszú hetekkel előtte elkezdődnek a készületek, a különböző tánciskolák csoportjai készülnek fel erre a színes kavalkádra, különféle jelmezekben felvonuló táncosok lepik el ilyenkor a brazil főváros utcáit, szambaiskolák lennek a középpontban, és hát egy szintén egy ilyen féktelen mulatság ez az időszak. De ugyanilyen nevezetes lehet talán sokak számára a Vilencei Karnevál is, ami elsősorban a jelmezekről szól. Arcot, testet fedő, eltakaró öltözetek gyakorlatilag titokban tartják a viselőjük személyét, és az ilyen alkalmak mindig lehetőséget biztosítottak arra, hogy bárki megjelenhetett a jelmezben felvonulók közül társadalmi hozzátartozásától függetlenül, mert ez egyfajta rejtőzést biztosított számára. Említhetjük akár a nyíncei virágtengert is, amikor hatalmas virágokkal díszített mutókkal virulnak fel csoportok az utcákon, vagy ebben az időszakban gyöngyfűtérekkel díszítenek, de a gyönyörű ruhát viselő felvonulója mind nevezetes alkalmán.
A mohácsi busójárás hazánkban ma már hungarikummá vált, és bizonyára sokan ismerik a kedves rádióhallgatók közül. Mi volt az eredete, és miben látja Brigitta a néprajzi jelentőségét?
A mohácsi busójárás ezért is kiemelkedő farsangi szokás, mert elsőként került fel a Magyar Szellemi Kulturális Örökség listájára. Ma már ez egy igen gazdag listát jelent, ahol a közösségeket éltető szokásokat próbálják ilyen módon támogatni és megőrizni. Valójában azért is érdekes, mert nem is kimondottan magyar népszokásról van szó. Ez a délvidéki sokácoknak egy különleges farsangi maszkos felvonulása, Pokláda néven is ismert maga a szokás, és hát joggal sorolhatjuk a világ híres karneváljai között, hiszen mára már egy hatalmas tömegeket megmozgató látványossággá nőtte ki magát. Honnan ered? Hát valójában ez a délkelet-európai területeken élő maszkos alaposkodó szokás volt, a tél temetését, a tavasz várását követő hagyomány, de konkrétan a mohácsi busójáráshoz egy monda is kötődik, ami kicsit az eredet magyarázását segíti. A török hódoltság idejére nyúlik vissza ennek a szokásnak az eredete a monda szerint. Úgy tartották, hogy a törökök, akik elfoglalták Mohács városát, hát valójában elűzték az ott lakókat, akik a környező mocsarakban kerestek menedéket. És mivel erősen vágyakoztak vissza a házaikba, ezért úgy gondolták, hogy kihasználják azt a lehetőséget, hogy a törökök nagyon babonás, félős népek lévén megijedtek minden olyan különleges jelenségtől, ami a hétköznapoktól eltért, és ezért a fűszfából ijesztő állatokat faragtak maguknak a mohácsi sokát férfiak, birkabundát öltöttek, és zajkeltő eszközöket vettek magukhoz, és csónakon átkelve a Dunán, az éjszaka lepe alatt meglepték a törököket, és az ijesztő megjelenésük menekülésre késztette az ott tartózkodókat. Ez a monda, de valójában a szokás egy dél-európai hagyománynak a további élése a magyar sokacok körében. A hónapon át tartó maszkos karnevál felvonulás, ami a busójárás jellemzője, és ennek a csúcspontja valójában farsang vasárnapon teljesedik ki, amikor megjelennek a maszkos busók, és a felvonulás végén pedig a telet jelképező poporsót elégetik, és ezzel teret adnak, utat nyitnak a tavasznak.
A busó maszkokat néprajzi kiállításokon is láthatjuk. Miért érdekesek néprajzi szempontból ezek a maszkok, amelyeket folyamatosan készítenek napjainkban is?
Maga a maszkviselés egy nagyon izgalmas jellemzője ennek a farsangi időnek, mert lehetőséget biztosít arra, hogy a viselője elrejtőzzön az emberek elől. Ez egy óriási szabadságot biztosít annak, aki maszkot visel, mert feloldódnak ilyenkor a mindennapok szabályai, bármi megtörténhet, ami a mindennapokban esetleg tiltott. Ez a különleges tulajdonsága a maszkviselésnek a mai napig ösztönzi az embereket. A mohácsi busómaszkok pedig azért is különlegesek, mert az évszázadok során valójában egyre erősebben élő hagyományja fejlődött ki. Ma már maszkfaragó műhelyek működnek a városban, és ugyanúgy megmaradt a hagyományos technika. Fűszfából készítik el, és a vörös szint, a sötét szint pedig hagyományosan állati vérrel érik el, tehát ezzel festik be, és az ijesztő arc, ez a megfagyott mosoly, ami a busó állatokon megjelenik, ez pedig szinte általánosan megfigyelhető mindegyik maszkon. A kiállítások ott helyben a városban is láthatók, a különböző maszkfaragó műhelyekben, megőrizték korábbi mestereknek a különleges munkáit, de időről időre nagyobb néprajzi gyűjtemények is helyt adnak ennek. A kiállítás Maszknéprajzi Múzeum is mutatott már be több alkalommal farsangi maszkokat, farsangi jelmezeket a mohácsi busójárásról, vagy akár a Szentendrei Skanzen is teret ad ezeknek a bemutatására időről időre.
Tehát akkor folyamatosan is megtekinthetjük, ha nem jutunk el Mohácsra, az idei busójárásra. Arra kérném Brigittát, hogy foglalja össze a legismertebb magyar farsangi népszokásokat, tehát amelyek fent maradtak, vagy akár már eltűntek a magyar néphagyományban.
Ez az időszak, ahogy említettek is, egy ilyen teljesen oldott időszak. Tehát túl vagyunk a karácsonyi ünnepkörön, ami az elcsendesedés időszaka volt, vagy a mai napig az elcsendesedés időszaka. Előtte vagyunk a nagybőknek, ami szintén az elcsendesedés, a húsvéti ünnepkörre való felkészülésnek az időszaka. A két csöndes, visszavonuló, lélekben megélt időszak között pedig van egy ilyen felszabadult, vidám néhány hét, ami az embereknek lehetőséget biztosított arra, hogy a téli időben, amikor kevesebb munka adódott a gazdaságban, ilyenkor egy kicsit megélhették a társasági életet. Az egyik ilyen helyszíne a farsangi alakoskodásoknak éppen a fonóház volt. A lányok, asszonyok a téli idő nagy részét a fonóházban töltötték, és a farsangi időszakban nagyon gyakran megjelentek itt a különféle maszkos alakoskodók, leggyakrabban akár állatmaszkot viselő csoportok is érkezhettek. A magyar nyelvterületen a legnépszerűbb, leggyakrabban viselt maszkok, illetve jelmezek, a medvét, a lovat, a kecskét, illetve a gólyát jelenítették meg. Számos egyéb csoport is érkezhetett a fonóban dolgozók szórakoztatására. Ezen kívül számos dramatikus játék is jellemezte a farsangi időszakot. Lakodalmat jelenítettek meg, de akár megjelenhetett a temetés is tréfás formában, ami már előre utalt a tél temetésére. Farsangi szokásoknak egyébként a többsége az időszak utolsó három napjára koncentrálódott. Ezt farsang farkának is nevezzük. Farsang vasárnap, farsang hétfő és húshagyó kedd. Erre az időszakra összpontosult a legtöbb ilyen alaposkodó szokás, dramatikus szokás. Annak egy különleges változata, ami a kezdő és a záró időpontban is megjelent. Január 6-án, vízkereszt napján, farsang időszak kezdő napján, és a záró napján, húshagyó kedden egyaránt megjelent Cibere Vajda és Ponc király küzdelme. Ez egy jelképes küzdelem volt, Cibere Vajda a bőti ételeknek a megjelenítője volt, Ponc király pedig a húsos, zsíros, gazdag ételek jelképezője, és az ő küzdelmükben a farsangi időszak kezdetén Ponc király győzedelmeskedett, hiszen előttük állt még abban azon jó néhány hét, ami a gazdag étkezésről szólt. Húshagyó kedden viszont ebben a küzdelemben már Cibere Vajda kerekedett felül, mert a bőjtre készültek. Ekkor már volt a húsvét előtti 40 napos bőjtre való felkészülés is. Ha már említettük a mohácsi busójárást, még egy olyan farsangi szokást érdemes kiemelni, ami szintén felkerült a szellemi kulturális örökség jegyzékére, ez pedig a mohai tikverőzésnek a szokása. Húshagyó kedden fiatal legények roncsszalagokkal feldíszített jelmezekben, bohócnak öltözve, fehér ruhás szalmatörököt kísértek végig a falon, szerencsehozó kéményseprő is megjelent a jelmezesek között, illetve a legfiatalabbak lánynak öltözve kosárral jártak, és adománygyűjtésképpen ebbe gyűjtötték a tojásokat. A szokás elnevezése, maga a tikverőzés onnan ered, hogy ilyenkor a jelmezes alakoskodók a tyúkoknak a fenekét korommal megkenték, megütögették, hogy bőségesen legyen tojás a következő esztendőben is, és ugyanígy a járókelőket az utcán is bekormozták egyfajta egészségvédelem és szerencsekívánásnak is a megjelenítése volt.
Számos szokás kapcsolódik a farsangi időszak jeles napjaihoz, sőt említhetnénk jellegzetes farsangi ételeket is. Arra kérem, soroljon fel néhányat ezek közül.
Hát ha már a tikverőzésről beszéltünk itt az imént, akkor itt is megjelenik a fánk, amit a felvonulók, a jelmezes felvonulók megkapnak a háziaktól adományként. A fánk talán a legismertebb farsangi eledel, amit ilyenkor a házaknál is nagyon szívesen megsütnek. Ez a bő zsiradékban kisütött kelt tészta, a bőséges evés a gazdagságnak a szimbóluma is egyben, és talán ez az, amit legtöbb helyen elkészítenek. Szóba került itt a szokások között Koncz király és Cibere Vajda küzdelme is. Hát a cibere valójában egy olyan különleges étel, ahogyan említettük a szokás kapcsán is, ami már a böjti időszakhoz kapcsolódik, de mindenképpen célszerű itt is megemlíteni, mert előfordul a időszakban is, a közeledő böjtöt idézi. Ez mindenféle savanyú levesnek a gyűjtő neve, szilva ciberének is nevezik, abban az esetben, hogyha asszalgyümölcsből készül, asszalgyümölcsből egy finom gyümölcslevesként is található volt, de valójában létezik ennek sokkal böjtösebb megoldása is, visszafogottabb változata, ez már inkább a nagybőjti időszakra jellemző, amikor erjesztett korpa levéből készítették ezt a ciberelevest. Gyakori a fáknak különböző változata, és ennek lehet akár almás, borgonyás formája, túróval elkészített, vagy párna csücske változat is, tehát nagyon sokféle táj különülése lehet ennek az ételnek. És amit még esetleg kiemelhetünk, hogy a farsang utolsó 3 napján, szóval most már nem tudom, húshagyók eddig, hát nagyon gyakori volt a gazdag ételek fogyasztása. Ha már a tésztaféléket említettük, a különböző kelt pitték, a rétes is megjelenik, vagy ilyenkor akár a töltött tyúk is asztalra kerülhet, és a különböző gazdag húsételek. Amik húshagyókedd éjfélén kerülnek tálalásra, hiszen hamvazó szerda már a böjt első napja, és az egyik legszigorúbb bőti napként számon tartott jeles napunk.
Engedje meg, hogy így beszélgetésünk végén megkérdezzem, hogy miben látja annak az okát, hogy óvodától iskoláig, akár bálokig ünneplik napjainkban is a farsangot tánccal, énekkel, mulatozással, ételekkel.
Az teljes időszak hagyományosan a gazdálkodó életben az ünnepek és a hétköznapok tagolták. Ez egy nagyon jól követhető ritmust adott az évnek. Voltak kiemelkedő ünnepi időszakok, és voltak a mindennapok, a profán idők, amik megadták a mértéket az idő múlásának pontos követését. Ez az igény a mai napig jelen van az emberek életében. Ma is ugyanúgy szeretnénk, ha ez a ritmus szabályozná a mindennapjainkat, de nem ihhez igazodnunk, és ezért az ünnepek jelenléte az életünkben egy mai napig nagyon fontos dolog. Ami a változás, és ha szabad erről is szólni, akkor azt is említeném, hogy nagyon kinyújtjuk manapság ezeknek az ünnepeknek az időhatárait, és éppen a várakozásnak az ideje az, ami elhalványul. Gondoljunk csak mondjuk a karácsonyi ünnepkörbe, ami már elkezdődik szinte advent elején. Ugyanígy a farsangi időszaknál is nagyon hosszúra nyúlik ez a fajta megélése az időnek. Találkozunk gyakran ezzel is, hogy bele nyúlik már egy iskolai farsangi ünnepség a böjti időben. Január és február számos olyan jeles nappal rendelkezik, aminek a hagyománya lehet, hogy csak egyszerű szokás cselekvés, de mégis adott arra lehetőséget, hogy időváltozását figyeljék az emberek, ami a gazdálkodó emberek életében rendkívül fontos volt. Több olyan nap is van, ami előre mutat az időjárás várható eseményeit, próbálja felvázolni, akár mondjuk egy piroska napja, amikor azon a napon bekövetkező fagy 40 napig való jelenlétét jelzi előre, vagy egy vince nap, január 22, a megfigyelésük a népi időjárás jóslás szerint ezen a napon, hogyha megengednek az ereszen a vízcsapok, akkor a pince megtelik a bortermelő vidékeken. De számos helyen próbálták ezt figyelni, hogyan mutatja a természet a várható időjárást. Fontos lenne nagyon, hogy visszatérjünk ezekhez a meghatározott időközön esztendő során biztosítják számunkra azt a fajta igazodást a hagyományokhoz, amik az életünk ritmusát is meghatározzák.
Kedves hallgatóink, dr. Baksa Brigitta néprajzkutatóval, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanárával a farsangi időszakról telefonon rögzített beszélgetésünket hallották. A havas jeges utakon vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Fülöp Csaba technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
lámpák mesefénybe vonják, ahogy kicsi lejtőn fut a szánkból, szakadatlan szakad a hó. Csizmalábú tél mindig fehér hóba lép, befagyott pocsolya ropog, jégvirágos ablakunkon. Farsangolók jönnek, maskarába öltözöttek, dobszó kíséri énekük, kötfüggöny hulleléptük mögött, kötfüggöny hulleléptük mögött, kötfüggöny hulleléptük mögött. Csizmalábú tél mindig fehér hóba lép, befagyott pocsolya ropog, jégvirágos ablakunkon kop-kop-kopog. Itt vagyok, itt a tél, itt vagyok, a tél.
Sétálsz a szabad szél miatt,
engem is vigyél el.
Ha fényképezni indulsz új csillagokat,
engem is vigyél el.
Érdekel,
engem is vigyél el.
Egy másik dalt hallgatnál, az enyém már nem kell,
engem is vigyél el.
S ha eldöntöd, hogy elhagysz, örökre végleg kész,
engem is vigyél el.
S ha itt van már a taxi, intesz, indulsz, mész,
engem is vigyél el.
Arra kérem az én jó Istenemet, gyógyítsa meg az én árva a szívemet. Gyógyítsa meg, csak még egyszer, ha lehet, ha nem lehet, most vegyen el.
La 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 la
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atyám, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az imádság fontosságáról elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Hatalmas ereje van az imának, és a sátán ezt bagatelizálja, és sokszor ilyeneket csuk, hogy hát imádkoztál, és mi történt? Most elmondtál egy rózsafűzért, megváltozott a világ? Semmi nem változott, mondja ő. Ha tudnánk, mit teszünk az imánkkal, hogy milyen értéke van az imának, akkor egészen biztos, hogy sokkal többet imádkoznánk. Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolában, hogy nem csak egy verset mondunk, amikor elmondunk egy tized rózsafűzért, hanem ezzel háborúkat állítunk meg a gyerekek, akik éheznek a világban, enni kapnak, természeti katasztrófák, amik jöttek volna a világra, nem jönnek, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden történik, megtérnek emberek a világon, tisztító tűzből szabadulnak. Sorolhatnánk vég nélkül, hogy mi minden hatása van az imánknak, és a gyerekek megértik. Megértik, és amikor én mondom nekik, hogy hát akkor most kérjetek is valamit az Úrtól, és egyenként hangosan, akkor nagyon-nagyon komoly dolgokat kérnek. Csak meg kell a gyerekeket is tanítani arra, hogy milyen hatalmas ereje van az imának, és minél kisebbek, annál könnyebben felfogják ezt. Annál kevésbé akadékoskodnak, annál kevésbé okoskodnak. Egyszerűen csak elfogadják azt, hogy ha mi imádkozunk, akkor a világ jobbá lesz, és nagyon sok embernek sokkal jobb lesz az élete, a miénk meg különösen. Ami az imát nehézé teszi, például az, hogy sok dolgom van, az aktivizmus démona. Inkább cselekedj, mint imádkozz. Annyi dolgod van, azokat el kell intézni, és ha marad idő, akkor majd imádkozunk. Ez a maradék idő, ami sokszor az Istennek jut, pedig ő neki a legjavából kell adni, az első zsengéből, az első szülöttet, az időnk legjavát. Gondoljunk csak bele, hogy milyen időt adunk oda az Úrnak. A maradék időnket, ha marad, vagy este lefekvés előtt, aztán belealszunk az imába, ami nem baj, csak nem akkorra kell hagyni az imádságot, hanem reggeltől estig, estétől reggelig szüntelenül. És ha valaki szüntelenül imádkozik, akkor mindegy, hogy belealszik, vagy nem. De ha valaki egy mi atyánkot mond el este, és abba alszik bele, és azon kívül nem imádkozik mást, akkor belegondolhat abba, hogy mit ad az életéből az Istennek, és mennyit beszélget vele. Ha az imánál tartunk, és egy kicsit itt elidőztünk, de hát hol időznénk el, hogyha nem az imádságnál? Hagy olvassam fel az egyik Medjugorje üzenetet, amit a szűzanya adott nekünk 1992-ben. Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot családotokban, hogy így minden család fiam Jézus örömévé váljon. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak. És meg tudjátok majd érteni, el tudtok fogadni mindent, még a legsúlyosabb betegségeket és kereszteket is. Veletek vagyok, Szeretnélek szívembe fogadni és megoltalmazni benneteket, de ti még nem döntöttetek. Ezért azt kérem tőletek, drága gyermekek, hogy imádkozzatok, hogy az ima által megengedjétek nekem, hogy segítsek nektek. Drága kicsi gyermekeim, imádkozzatok, hogy az ima minden nap táplálékotokká váljon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Aki olvassa Szűzanya üzeneteit, és mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, egy lelki gyakorlattal felér, ő minden üzenetében szinte az imádságról beszél, hogy mennyire fontos. És azt mondja, drága gyermekek, imádkozzatok és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak. És így sokkal könnyebben el tudjátok fogadni majd a kereszteket. Tehát meg kell keresni az időt, és találni kell. És nem a kifogásokat kell keresni, hanem az időt, és magát Jézus Krisztust kell keresni. Nagyon sok ember a kifogásokat keresi, az imádsággal kapcsolatban is, a Jézus Krisztussal való kapcsolatban is, a kifogásokat. És a kifogások keresésében és találásában nagyon találékonyak vagyunk. És amikor az imádságra kellene időt keresnünk, akkor sokszor csődöt mondunk, mert hát annyi mindent el kell intézni. Csak hogy aki megtapasztalja az ima erejét, és valóban az egész napja imádságban van ágyazva, az azt is megtapasztalja, hogy én odaadok egy fél órát egy rózsafűzír imádkozására, és nyerek a Jóistentől 5 órát. Mert ami mondjuk 5 órába telt volna elintéznem, az valahogy elintéződik 10 perc alatt. A Jóisten az imádkozó emberekhez igazítja az egész világot, még a forgalmat is eltereli, hogyha valaki szentmisére igyekszik. Ezt is bizonyára már sokan észrevettük, hogy az egész világot úgy alakítja, hogy az imádkozó emberek imádkozni tudjanak, és azt szeretné az Úr, hogy minden ember imádkozzon, hogy találjon időt, minőségi időt, a legjavából természetesen az állapotbeli kötelességünket soha nem elhanyagolva. Tehát ne engedjük, hogy az aktivizmus démona, a cselekvés démona becsapjon minket, mert sok fontos dolgunk van az életben, ez biztos, és így is van, de a legfontosabb az imádság, az Istennel való kapcsolat ápolása. Az is nehézé teszi az imát, hogy tudjuk, hogy áldozatot követel, lemondást követel. A nehezebb út az imádság útja, addig, amíg örömmé nem válik, mint ahogy Teréz anya mondja. Annyit imádkozzatok, olyan sokat, hogy már jó lessen. Át kell törni egy gátat itt az imádságnál is. És mindig egy kicsit nehéz lesz, tehát áldozattal jár. Ha ott van a kezemben a távirányítóm, a másikban meg a rózsafűzér, könnyebb bekapcsolni a távirányítóval a tévét, vagy belenézni a telefonomba, mint elővenni a rózsafűzért, és elkezdeni imádkozni. És már amikor nyúlunk a rózsafűzérünkhöz, jön a gondolat, hogy hát ez most nagyon hosszú lesz. Jöhet ez a gondolat. Bocsánat, nem mindenkinél jön, sőt, van, aki alig várja, hogy imádkozhasson. De egyszer így van az életünkben, egyszer úgy, és nem könnyű sokszor imádkozni. De csak dönteni kell, és a döntés a nehéz. És hogyha döntöttünk, és odaadjuk azt az időt az Úrnak, akkor már sokkal könnyebb. Talán a döntés a legnehezebb. Mert mi a könnyebb út felé szeretnénk menni, és az ima nem mindig a legkönnyebb út. Mi teszi még nehézé az imádságunkat? Például a rendszertelenség. Amikor csak úgy össze-vissza, amikor eszünkbe jut, imádkozunk. Persze általában van az embereknek egy reggeli imádság, esti imádság, van akinek még délben is, de ezeket se biztos, hogy mindig betartjuk. A reggeli ma elhúzódik délre, az esti ma esetleg kimarad, mert elaludtunk, nagyon fáradtak voltunk. Tehát ez a rendszertelenség is nehézé teszi. Bizonyos időpontokhoz ragaszkodjunk. természetesen a józanság határain belül, és igyekezzünk az imáinkat rendszeresen elvégezni. A három úrangyal a reggel, délben, este az egy nagyon jó igazodási pont. 3 órakor az irgalmasság órája vagy a körül, hogyha el tudjuk mondani, egy rózsafűzér vagy 2 vagy 3 délelőtt, délután, este, ha belefér az életünkbe. Tehát legyen egy ritmusa az imádságunknak, amihez aztán amennyire tudunk, ragaszkodunk. Nehézé teszi az imádságot az is, hogy száraznak érezhetjük, egysíkúnak, nem okoz örömet, mert bizony nem mindig okoz örömet, és nem mindig üdít fel, de azt hiszem nem is kell, mert akkor ezért imádkoznánk, hogy állandóan felüdüljünk, hogy örömet okozzon, és ez lenne a célunk. De hát a cél nem ez, hanem az Istennel való egység, egyre tökéletesebb egység. És az imádság is tulajdonképpen csak egy eszköz, mint hogy a házaspároknál is az egymással való beszélgetés az egy eszköz. De a lényeg az, hogy egyre jobban szeressék egymást, és egyre nagyobb egységben, harmóniában éljenek. Nem kell azzal sokat törődni, hogy éppen örömet adott vagy nem, hanem imádkozzunk. Ha elhatároztuk, imádkozzunk, és tartsunk ki mellette, akkor is, ha száraz, akkor is, ha ismételgetni kell. De milyen jó ismételgetni azt, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. És elgondolkodtunk már azon, hogy miért nem unjuk meg, és miért tudunk bele mindenbe, ami a világból jön, ami a testkívánság, a szemkívánság és az életkevésség, azokban miért ununk bele? Még a legjobb dolog, még a libamájba is, meg a kirándulásokba, a egzotikus országokba, a játékokba, a sportba, mindenbe bele lehet unni. Egyedül Istenbe nem lehet beleunni. Akárhányszor elmondjuk, hogy üdvözlégy Mária, akárhány rózsafűzért mondunk, akik most hallgatják és imádkoznak, imádkozzák az rózsafűzért, szerintem mindegyet értenek abban, hogy még nem volt egyetlen egy üdvözlégy Mária életemben, amit untam volna. Nem lehet megunni. Istennel beszélgetni, Isten igéjét ismételgetni, soha nem lehet megunni. Sőt, ez az ismételgetés, az ismétlés egyre nagyobb örömet ad. Egyre nagyobb békét, és egyre nagyobb egységet a szeretetben. Tehát az se legyen akadály az imának, hogy néha egysíkú, száraz, örömtelen. Köszönjük szépen Magdikának, hogy vezet minket ezen az úton, mint egy idegenvezető, mint egy lelkivezető. Most az ő könyvén keresztül, az ő életén keresztül ragadunk meg témákat, gondolkodunk el életünk komoly dolgairól. De azt azért tudatosítanunk kell, hogy nem Magdikát akarjuk követni, nekünk nem a szenteket kell követni, hanem Jézus Krisztust. Őt kell utánoznunk, a szentek ebben csak segítenek, az ő útjuk nem a mi útunk. De mégis nagy segítségek ezen az úton, amit úgy hívunk, hogy Jézus Krisztus. A mi útunk Jézus, és az evangélium, ami világít ezen az úton, az evangéliumi életet akarjuk élni egyre tökéletesebben, egyre szebben, Isten kegyelméből és jó feltételeink és jó döntéseink által. Segítsen ebben minket a Szűzanya, minden szentekkel és angyalokkal együtt, különösen most Bódi Mária Magdika, hogy haladjunk azon az úton, ami a mennyországba vezet minket. Áldott legyen az Isten mindenért. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az imádság fontosságáról emélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 30